Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. HSK stratégiai igazgatója és társtulajdonosa. Hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért, ha már az egészség magatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkuláris érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltást támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik még le ezeket
kevésbé,
a mobil applikációkat.
Még kevésbé, igen, tehát még nem hasznosíthatjuk, még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy ezek milyenek, ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
Szerintem alapján döntenek.
Szerintem ajánlás, ami szembe jön.
Mennyibe kerül?
Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, meg megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg magunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak, piackutatóként, te ezt biztosan látod, ha valamit ezt biztosan tudod.
Nincs. Tehát szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat. Tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges interjú intelligenciával kapcsolatban
ezt is behoztam,
a verziója igen. van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván tele van. Így van, így van. Szerintem azért ebben még a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
Tehát tudáshiány van.
Abszolút.
És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
Pontosan.
Meg. És akkor ezt
igen.
nagyon hosszasan igen. sorolhatnánk, igen. és ez már nagyon messzire
Szerint,
vezet.
Igen, egyébként. Messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttélés felépítésében. Tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni
az
életünkhöz,
de
sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk.
Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugye, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
Hát ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
Edukáltabb betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment.
Célzottabbak a kérdések.
Célzottabbak a kérdések, nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen olyan felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
Egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
Nagyon érdekes felvetés az a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gender semleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de ez se feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg ebből.
Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörbe mennyire könnyen nőttél bele?
Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
Nálad ez hol van ez a határ?
Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagyvállalati, ugye a KKB-szektorban
működők. Ezért is akartam kérdezni,
úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon, nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt
hibát. Alakultál, fejlődtél?
Abszolút, hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek, a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség van. Nagy szerencsém van, mert fantasztikus vezető kollégám van az üzletágban, aki nagyon jól kiegészíti a Bunyi Zsolt, aki nagyon jól kiegészíti a működést. De az biztos, hogy ez egy folyamatos önreflexiót igényel. Én nem vagyok egy autoriter vezető, ez fontos, nem is hiszek az autoritásban, a vállalati szinten sem. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberekből kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom nagyon. Lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
Abszolút.
Ebben rettető nagy különbségek
vannak. És ebben nagyon nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alap higiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellől próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégse érzi magát, meg közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be ebbe a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrletes hatékonyságot, meg az átlátó képességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
Nem,
nyilván
mert...
ti tudtok távolról dolgozni.
Igen, mi előtte is dolgoztunk távolról, nekem volt kollégám, aki Amerikában ült, volt miután a mi csapatunknál nagyon fontos az, hogy ehhez az iparákhoz értsen, vagy legyen, minimálisan legyen egy hatalmas affinitása az egészségiparhoz. Ezért nem volt mindegy, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy nekünk mindig is, akár vidéken is ülnek kollégák. Nekem ez nem probléma, tehát nálunk ez a hibrid munkavégzés, ez ilyen alapvető.
Mit jelent számodra a vállalkozói felelősség?
Vállalkozói felelősség egyrészt nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például a Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen.
Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
Nem, összességében nem, igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt. Amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája, úgyhogy ez mindenki érdemet. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségiparban való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok. És nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza mutassuk meg, nyilván azt a része, ami nem kompetitív intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, az viszont tud mozgatni és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
És azt nem is... csak a nagy cégeknek van felelőssége.
Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél. Alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
De a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten?
A helyi közösség, én egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon. Kulturálisan. Ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
Hogy beleférje a társadalmi munka, igen, akár egy céges
azt működésbe. Szerintem nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
én
napi
gondolom,
szinten.
Én azt gondolom, hogy nem is az a cél.
Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudjon lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani, hogy semmi ne essen áldozatul.
Uh-huh. Tehát ne sérüljen olyan szinten, igen, ami már...
Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, uh-huh, a családom, a háztartásom, mert nyilván az is van.
És se a céged.
A vállalkozás, igen, így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm, tehát amennyire lehet integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóba működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. Uh-huh. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
Mesélj néhány szót a doktoridról.
Az egészségmagatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészségmagatartás változás. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.
Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
Inspirálódni minden.
Mert a kíváncsiságtól indultunk.
Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, hogy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymást kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
És tanulni
mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző területek, az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. És sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember, mert mondjuk egy háziorvos sem feltétlenül ért egy onkológiához, de hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősségvállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, egyben a Healthcare üzletág stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.